Tartsuk meg a fejünket, és mondjuk rövid imádságot. Urunk, szeretnénk hálát adni neked azokért az ajándékokért, amelyeket eddig tőled kaptunk, és köszönjük neked ezt a helyet, hogy itt minden adott ahhoz, hogy el tudjunk csendesedni, és rá tudjunk figyelni. Urunkat, hogy ez az élő víz most is felbuzogjon a te igédből, és hadd merítsünk mindannyian, hadd kortyoljunk abból a üdítő, tiszta, friss vízből, amely életet ad, hogy megújuljunk, hogy megtisztuljunk, és elteljünk a te szereteteddel, a te békességeddel. Köszönjük, hogy énekelhettük, hogy a te kegyelmed végtelen, és aki ezt a kegyelmet megtapasztaljanak, lehull minden lánc az életéről. Urunk, amikor ez a kegyelem betölt az életünkbe, és felszabadított, és határtalan boldogsággal töltött el, kérünk, hogy ezt add meg újból nekünk ezen a héten, és ez a mai alkalom is erre az örömre készítsen fel. Így légy közöttünk is, így szólj mindannyiunkhoz. Te légy az, aki üzenetedet átadod, és legyen áldott a te neved, Urunk, mert van szavad, és mi még hallhatjuk, mi figyelhetünk rád. Légy jelen közöttünk, és áld meg együtt létünket. Amen. Nagy titkot nem árulok el, ha azt mondom, hogy János evangélium a 4. fejezetéből. Van még néhány vers, amit most ezen az estén Isten elénk hoz az igéjéből. János evangélium a 4. fejezetéből, a 19. verstől a 30. versig tartó igeszakaszt választottam erre mai estére, vagy hát remélem, hogy Isten választotta mindannyiunk számára. Tehát a 4. fejezet 19. versétől a 30. versig olvasom Istenek igét, és lehet követni, ha valaki előtt ott van a Biblia. Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az Úr is, az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle. Miért beszélgetsz vele? Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Már ott tartunk, hogy ott hagyta az korsót az asszony, amit már sokszor hallottunk az elmúlt alkalmakon. Eddig az igében azt kerestük, hogy mi az az új, amit Jézus kínál, és amire minden embernek szüksége van, ez az új élet. Az ezt követő szakaszban, ami pedig ma előttünk van, arra keresünk a választ, hogy mi változik az ember életében, amikor ez az új élet megadatik neki. Mi változik az életünkben? Mert hogyha valaki iszik ebből az élő vízből, törvényszerű, hogy bekövetkezik a változás. Mert élet van ebben a vízben. Mert erő van, az hatni fog az életére. És hogy mi változik az ember életében, azt is csinálhatnánk, hogy mindenki elmond egy dolgot. És ahányan vagyunk, annyiféle dolgot elmondhatunk, hogy amikor én megizleltem, akkor ez változott meg az életemben. És rácsodálkozhatunk arra, hogy Istennek milyen hatalma van, hogy és miképpen tud munkálkodni minden ember életében, hogy mennyi mindenből meg tud szabadítani, ki tud hozni bennünket. Apró pénzre igyekszem váltani a felolvasott igében, és csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, hogy mi az, ami minden ember életében, aki belekóstol az élő vízbe, megtörténik, megváltozik, megújul. Az első, amit így kiemel az igénk, hogyha megizeljük ezt az élő vizet, akkor megújul a lelki életünk. Megújul a hívő életünk. És az egyik legalapvetőbb változás, ami megtörténik az ember életében. Úgy tűnik, ennek az asszonynak volt vallásos élete. Hiszen érdekli, hogy nem proféta vagy? Volt valamilyen ismerete? Járhatott hitoktatásra? Hiszen ott van a kérdés, hogy tudom, mert mondták valamikor, emlékszem, hogy eljön majd a Messiás. Nincs ez az asszony teljesen nullán ezen a téren. Lehet, hogy az élete kisiklott, de azért van egy vallásos háttere. Tudja, hogy ott a templom. Hogy ott kell imádni az Isten. Ők nem Jeruzsálembe jártak, nekik más templomok volt a samáriaknak. Tehát van egy vallásos háttere ennek az asszonynak. Nincs tőle távol. De azt imádta, akiről azt mondja neki Jézus, hogy nem is ismerhet. Te imádkozol egy Istenhez, te megszólítasz egy Istent, amikor elmész a templomba, áldozatot viszel, de te nem ismered ezt az Istent. És a vallásos élet az ilyen. De csinálok én vallásos dolgokat, de én nem ismerem azt az Istent, akit megszólítok. És előbb-utóbb ez a vallásos élet, ami nem Isten ismeretéből fakad, az előbb-utóbb olyan gépiessé válik, olyan megszokottá válik, de igazából üres. És nem tud semmi olyat adni, amire valóban szüksége lenne az embernek. Mert nézzétek meg, hogy itt van ez az asszony, ha ő valóban eljárt abba a templomba, ha ő valóban tudta, hogy mit ír a profécia, ő tudott idézni az atyák tanításából, és mégis boldogtalan, kiüresedett, kisiklott életű, elkeseredett, magányos. És úgy élte az ő életét, hogy azt gondolta, hogy amit tesz, ez a vallás, nem ez a hit. Igazából semmit nem kapott, amire neki igazából szüksége lett volna. És nem is látta, hogy nem ez az élő hit. Valljuk meg őszintén, hogy egészen addig, míg át nem megyünk a keskeny kapun, addig nem látjuk meg, hogy az, amit addig csináltunk, az a vallásos élet, az nem az igazi élet, az nem hívő élet. Mi is imádtunk valakit, imádtunk idézőjelbe, tudtunk valakiről, akit igazából nem is ismertünk. És azt hiszük, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Azt hiszük, hogy amit mi csinálunk, ez a helyes. Míg át nem megyünk a szoros kapun. És akkor nyílik meg az élet. És a legtöbb embernek ilyen vallásos élete van. Sajnos ki kell mondani, hogy a legtöbb templomba járó embernek ilyen vallásos élete van. Hogy vannak megszokott dolgok, ugye a tradicionális gyülekezetekben semmit nem lehet változtatni. Ez így volt 100 évvel ezelőtt. Semmi. Ezt így kell csinálni. És imádkoznak egy olyan Istenhez, akit nem ismernek, akikkel nem találkoztak. Mert akkor jön el az új élet, amikor találkozik az ember Jézus Krisztussal. Akkor látja meg a különbséget, hogy vallásosság vagy hívő élet. Ha ismernék az Urat, azt mondja Jézus Krisztus, akkor lélekben és igazságban imádnák. Lélekben és igazságban. és valljuk meg, hogyha ugyan ilyen látleletet készítünk magunkban. Legtöbb helyen lélekben és igazságban imádják az Istent. Az élő hitben, a megújult életben, lélekben és igazságban imádják az Urat. A vallásos életben pedig ilyen nincs. Ilyen nincs. Mit jelent ez? Hogy szavanként lélekben, igazságban imádni. Mi az, hogy imádom? Használják a mai világban is ezt a szót. Imádom, ezt imádom, azt ma ezt imádom, holnap azt imádom. De tudjuk, hogy ha a Bibliához hűen akarjuk használni ezt a szót, akkor az imádni azt jelenti, hogy behódolok, és nekiadom az életemet. Én oda szentelem az életemet Istennek. Így tudom őt imádni. Hogyha odaadom magamat ő neki. Átadott életem van. Átadtam, nekiadtam. Mert ő a megváltó. Lélekben imádni. Ez számomra azt is jelenti, hogy úgy ráhangolódtam Istenre, és ott van bennem az a lélek által pumpált indulat, hogy keresem az Isten jelenlétét, hogy ott akarok lenni Isten jelenlétében, hogy szomjazom az igét, hogy vágyok a vele való közösségre, hogy minél jobban meg akarom ismerni őt, hogy Isten jelenlétében akarok élni. És igazságban az pedig számomra azt is jelenti, hogy ráléptem a keskeny útra, és megmaradok a keskeny úton. És azt az igazságot követem, amit Jézus mond, azt a törvényt követem, amit Jézus mond, ahhoz igazítom az életemet. És ez a három egyszerre van jelen az életemben, hogy odaadtam, hogy a lelkemben ez a vágy van, neki élni, neki szolgálni, és igazságban járok. A keskeny úton járok. Sokszor azt látom, hogy vannak, akik úgy nagyon el vannak telve Jézus szeretetével. Úgy imádják az Istent, és ahol csak dicsőítés van, akkor rohanunk, és énekelünk, és de jó, és szinte táncolunk, mert én annyira egy vagyok az Úrral. De amikor arról van szó, és az igazság, hogy jó, örülsz az Úrnak, de nem kéne azt a bűnös utat elhagyni. Nem kéne azt a bűnös kapcsolatot elengedni. Nem kéne valakivel rendezni a kapcsolatodat. Hát, hogy az igazság már lemarad. Nagyon tudjuk dicsőíteni, imádni az Urat. Egy év állni, szinte lélekkel, igazság nélkül. Azt mondja Jézus, hogy lélekben és igazságban. Imádni őt. Ha nincs engedelmes élet, szerintetek Isten gyönyörködik abban a hallelujában, ami nem engedelmes szívből jön? Istennek kedves az a dicséret, amikor becsukott szemmel szinte olvadok, de nem teszem azt, amit ő mond. És a vallásos életből ez hiányzik. A vallásos életben nincs átadott élet. Nincs átadott élet. A vallásos cselekedetben nincs sokszor belső vágy. Vasárnap elmegyünk, jó, hétköznap is van alkalom. Nehogy megyek. Nincs igény, nincs vágy. Nagyon sok gondolat meg úgy forgott bennem. Volt, aki azt mondta a korábbi gyülekezetemben, hogy hát nem akarok én szent fazék lenni, hogy mindig ott üljek. Értétek, amikor nincs ott az a lélek. És aki nem akar szent fazék lenni, az vasárnap hogy hallgatja? Vagy amikor már ott ül vasárnap, értetek, és már 3-4 órája itt ülök, és még meddig akarja húzni az idegeimet a pap? Butaságokat mond, értitek? Mikor nincs ott a lélek. Hát az igazság pedig, hogy sokszor Isten gyermekeinek valljuk magunkat, és nem hogy Isten törvényét, hanem a világi törvényeket sem tartjuk be. Úgy, ahogyan az kellene. Mert ismerek én olyan vállalkozót, aki igenis megéri ezt a számlát, ha arról szól a kérés. Vagy ismerek én olyat, hogy oly, de hangosan tud imádkozni, de házasság törött. Értitek? Hogy ne értenek? Ez a vallásos élet. És azt gondolják sokan, hogy ez is jó az Úrnak. Hát ki kell ábrándítsak mindenkit, magamat is, ha azt gondolnám, hogy ez nem jó, ez nem Isten szerint való. Ez vallásos élet. És a vallásos élet nem ad igazából semmit. Semmit. Nézzétek meg, hogy sokan, akik vallásos életben élnek, ragaszkodnak, elmennek egy ilyen alkalomra, vallásos lelkülettel, és sokszor még fáradtabban jönnek ki. Mert semmit nem kaptak. De a hívő élet a megújult élet. Megújult élet, amikor találkoztam Jézussal, és ez a találkozás, ez megváltoztatott mindent. És a megváltozott élet egyik jele, hogy ebben a megújult hívő életben nem kérdéses, hogy Istennek átadom az életemet, nem kérdéses, hogy ott akarok lenni Isten jelenlétében, diktálja a lélek ezt a vágyat, ez számomra nem kérdés. És nem kérdés az sem, hogy hát engedelmeskedjek az Úrnak. Mert ha ezek kérdések még, akkor hol van a lélek, amely arra késztet bennünket? Hanem tudjátok, amikor megvan ez a találkozás, akkor nem csak ezt az élő vizet kapja az ember, hanem kap egy lángot, úgy kap egy tüzet. Egyszerre biztos éreztétek, az megelevenedik előttetek Isten igéje. Kezdem érteni. Hú, kezdem másképpen látni. Szól, jön az üzenet. Érzem, hogy jön az üzenet, és te magad is úgy mozgásba lendülsz, úgy érzed, hogy tenned kell, hogy csinálnod kell, amit Isten neked mond. Mert megújult. Amiről azt hittem, hogy ez élet, de nem volt élet. De most már van benne élet. Átadott, igazságban, lélekben, oda szánt élet. És azt is úgy meg lehet jegyezni, hogy ebben az átadott életben is vannak időszakok, amikor nem úgy lángol az a tűz. Én éltem át ilyet, megmondom őszintén, biztos, hogy másoknak is volt hasonló tapasztalata. De az sosem volt, mert a lélek az nem engedte, hogy lélekben és igazságban kell járnom, még akkor is, hogyha most valahogy olyan erőtlennek érzem magam. Mert aki ebből a vízből ivott, az már nem vágyik másra. Akkor is, amikor nem értem, akkor is, amikor talán kicsit össze vagyok zavarodva. Ha megkóstoltad, megízlelted, Isten lelke nem enged, nem enged el. És ez az egyik, hogy a megújult, odaszánt, lelki élet. És milyen a mi megújult lelki életünk? Ahogy a kérdéseket kell megfogalmazni, erről lehet beszélgetni akár a holnapi beszélgetésen. Aztán egy másik változás, ami észrevehető ebből a történetben, hogy az ember kezd másképp tekinteni önmagára. Ő megváltozik a látásunk, a saját magunkról alkotott kép. Elgondolkodtam azon, hogy vajon ez az asszony 6 sikertelen házasság után hogyan értékelte magát? Milyennek láthatta saját magát? 6-szor próbálkozott, és mindannyiszor kudarc. Vagy te most milyennek látod magadat? Te most milyennek értékeled magadat? Jelen állás szerint. Milyennek láthatta magát az asszony? Talán mártírnak tartotta magát? Ez egy nagyon csábító szituáció sok ember számára. Amikor el lehet azt mondani, hogy hát én csak jót akartam. Én mindenkivel csak jót tettem. Én szívem, lelkem kitettem. de hát engem mindig csak bántottak, engem mindig csak kihasználtak. Én voltam a csupa szeretet, a másik volt a csupa rossz, és én mindig az áldozat voltam. Ez a mártír szerep, ez egy nagyon-nagyon csábító, mert ez a mártír szerep is lehet egy báványszobor. Hogy én mindenkivel jót tettem, de lelkészi szolgáltam során sokszor volt ilyen tapasztalatom. Sokan próbálták ki kiállítani magukról a bizonyítványt. Vagy az elhunyt családtagról ilyen bizonyítványt kiállítani. Hát neki egy haragosa sem volt. Ő rá haragudtak, de ő senkire se haragudott. Olyan jó ember volt. És sokan látják így, és azt gondolják, értitek, az ilyen emberek, hogy hát már csak megérdem Istentől a jutalmat, hát csak rászolgáltam már Istennek a kegyelmére. Hát én annyit szenvedtem. Krisztus se szenvedett annyit, mint én. Nem egy ember mondta már ezt. És el is hiszi magáról. Esetleg ez az asszony örök vesztesnek tartotta magát, hogy én már megpróbáltam sokszor. Én kértem az Istent. Minden alkalommal, amikor jött az a másik férfi, én tényleg őszintén azt hittem, hogy most minden sikerülni fog, és minden helyre fog jönni. És mindig elrontottam, mindig kudarc lett a vége. Akkor egy örökvesztes vagyok. Ez a depressziós. Amikor összezuhan az ember, és úgy tekint magára, hogy igazából akkor az én életem már nem is számít. Én Istentől is kértem, és Isten soha nem avatkozott be le, Isten soha nem mentette meg a házasságomat, soha nem adott egy olyan férjet, aki mellett boldog lehetnék, akkor már Istennek sem számítok, akkor már Isten sem tekint rám úgy, ahogy rossz fókuszok, ha csak így az asszony helyzetével elkezdünk játszani, hogy akár Mártírnak tartja magát, akár örökvesztesnek. Ezek olyan fókuszok, amelyek az Istennel és az emberekkel való kapcsolatára is kihatnak. És hogyha mi rosszul fókuszáljuk be a magunkról alkotott képet, az természetesen, hogy megjelenik a kapcsolatainkban is. És akkor jön Jézus, és elkezd beszélgetni ezzel az asszonnyal, és nem mond semmilyen ítéletet ennek az asszonynak az életéről. Azt mondja, igen, hogy hát igazad van, akivel most él, az olyan, mintha nem lenne férjed. De én nem látom azt, hogy ezt az asszonyt elítélni. Csak ott van ez az asszony, és beszélget vele Jézus, és kezdi azt érezni ez az asszony, hogy engem elfogad. És kezdi érezni azt a szeretetet, ami Jézusban van. És ez a szeretet, amit Jézustól kap, pedig saját maga jól tudja, hogy mennyit él az élete. Ez úgy megváltoztatja a saját magáról alkotott véleményt. Mert tettem, amit tettem. Így mondja majd, amikor visszamegy a faluba. Mindent elmondott, amit tettem. És igaz, az, amit tettem, az igaz. Tehát nem szépíti a cselekedeteit, nem kezdi el úgy a sötét foltokat úgy kihókítani, kiszínesíteni. Hanem azt mondja, hogy tettem, amit tettem, és én mégis ennek, aki itt beszélget velem, így is fontos vagyok. Így is sokat jelentek. Értjük? Én ez voltam, ezt tettem, igaz? És mégis kellek neki. És ez az a látás, ami szabadságot ad majd ennek az asszonynak, hogy kiálljon mások elé és beszéljen az életéről. Jézus nem rózsaszínné teszi, úgymond az életünket. Amikor beszélgetünk vele és úgy, mintha nem is történtek volna meg azok a mélységek, azok a bűnök, azok a nyomorúságok, amiket elkövettem. Hanem egyszerűen azt mondja, igen, tudom, megtetted. De nekem mégis sokat jelent ez. Tékozló fiú hazamegy, tudjuk, nem kell ezt szagozni. És már nem mártírt kell játszani, nem kell mártírt játszanom. Nem kell depresszióba esnem, nem kell vesztesnek gondolnom magam. Nem kell bedobozolnom magamat, hogy én csak ennyit érek. Vagy magasra teszem, vagy nagyon leteszem magamat ezen a polcon, hanem egyszerűen tudom, ez vagyok, de az ő szemében mégis sokat jelentek. És ez ad szabadságot. Ennek a felismerése, hogy úgy tudom elfogadni az életemet, hogy már benne van az ő kegyelmében és a szeretetében. És ez a szabadság teszi lehetővé ennek az asszonynak, hogy oda tudjon állni azok elé, az emberek elé, akik ismerték őt, akik nagyon jól tudták az ő életének szennyes foltjait, meg sötét oldalait. Oda áll eléjük. Eddig megkerülgette őket. És oda áll eléjük is. És azt mondja, hogy igen, de ma találkoztam valakivel. És olyat kaptam tőle. És bizonyságot tesz Jézus szeretetéről. Amikor bejön Jézusnak ez a szeretete a mi életünkbe, akkor mi magunk is a helyünkre kerülünk. Az igazi helyünkre kerülünk. És ott látjuk magunkat, ahol látnunk kell magunkat. És se fel nem magasztaljuk, se le nem írjuk magunkat, mert Jézus szeretete a helyére tesz bennünket. És beszél ez az asszony az embereknek, de úgy beszél, hogy gyertek és nézzétek meg őt. Őt nézzétek meg. Vele találkozzatok. Bizonságtétel. Nagyon fontos, hogy halljunk bizonságtételeket. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Isten hogy tud mások életében munkálkodni. De azt is el kell mondani, hogy nekem volt olyan élményem idézőjelben, amikor bizonságtétel alatt hallgattam valakinek a saját magáról való ömlengését. Hogy hát én olyan szolgálok az Úristennek, hogy ő még ilyet nem látott a földkerességén. Akárszor rám néz, mindig elmosolyog az Úr. Mert én úgy születtem, én már Bibliával a kezembe születtem, és én már akkor tudtam a zsoltárokat, amikor még meg se tudtam szólalni, mert véremben együtt szívtam, mert az én apám, értitek? Most kisarkítottam, de van különbség bizonságtétel között, amikor valaki arról ömlek, hogy én mit tettem az Úrért, hogy én templomot építettem, én ide jártam, én itt szolgálok, de azt nem tudja elmondani, hogy de az Úr mit tett veled? És az a bizonságtétel, amikor arról tudok beszélni, hogy igen, ilyen voltam, de aztán jött ő, és ő ezt meg ezt tette az életemben. És nem magamról beszélek, őróla. De akinek nincs találkozása Jézussal, az nem tudja felvállalni azt mások előtt, hogy én ez voltam. Annak mindig szépíteni kell a múltját. Olyan jó volt számomra, amikor börtönben megtért, és még mindig rabok álltak ki egy alkalommal, egy ifjúsági alkalommal, és tette egy bizonságot. És elmondta, hát ugye mindenki úgy kezdte, vagy 3-4 rab is akkor bizonságot tett, hogy amikor elkapták, mindenki ártatlanak vallotta magát. De aztán mégis bebizonyosodott a bűnök, bezárták őket a börtön, és ott a nyomorúságokban találkoztak Jézus kegyelmével, megismerték az Urat, és kiálltak úgy, hogy beszéltek a maguk sötét, elrontott életükről, bűneikről nyíltan, őszintén, és nem tagadták, és elmondták azt, hogy ezt azért tudom elmondani, amit korábban szégyeltem, mert találkoztam vele, és Jézus rátette a pecsétet, hogy meg van bocsátva. És én azt szeretném elmondani, azt a szeretetet, azt a kegyelmet, hogy láncom lehult, és szabad vagyok, amit ő adott, és én róla szeretnék beszélni. Értjük. És jön a samáriai asszony, és oda megy azok közé, akik nagyon jól ismerik őt, hogy mindent megmondott, amit tettem. Igaz volt minden, amit tettem. De gyertek, hallgassátok meg őt, mert ha őt vele nem találkoztam volna, akkor most nem lennék itt előttetek. És nem mernék erről beszélni, hogy ki is vagyok én valójában. Tehát úgy helyre teszi a Jézussal való találkozás az embernek az életét. És ez is egy nagyon fontos következmény. Aztán az új élet egy harmadik következményt még kiértem, hogy ez az élet ez felszínre akar törni belőlünk, és ez már a délelőtt is úgy előjött, hogy egyszerűen arról az örömről, amit megismertünk Jézus Krisztusban, arról beszélni kell. Arról beszélni kell. Azt nem lehet úgy magunkba tartani, ezt el kell mondani. Amíg az ember nem Jézusban találja meg az örömét, addig olyan, hogy az örömet magának akarja elvenni. Igaz? Az asszony is így próbálkozott. Valaki adjon nekem örömet. És az az öröm az csak az enyém legyen. Igaz? Én gyermeki lelkülettel vannak a felnőttek, és ez az én csökén. Nem adok belőle senkinek. Ezt én akarom megenni. Ez az én autóm. Hozzá ne nyújj, mert eltöröm a kezedet. Értitek? Ez az én nőm. Ez az én pasim. Mi az, hogy szóba állsz vele? Butasság, csak úgy ez a... Ez csak az enyém. A Jézusban való öröm meg legyen már a tiéd is. Azt szeretném elplántálni, szeretném magam körül úgy szétszórni, hogy ez az öröm, ez legyen a tiéd is. És az a megújult élet, amely már nem befele szívja magába, hanem ami, így mondta Jézus, igaz, mint forrás, felbuzog benne. Az új élet, maga körül is új életet akar, ezt így írtam le. És egyszerűen az életed célja onnantól kezdve, hogyha ez az új élet betört a te életedben, már nem a jobb fizetésű állás, már nem a újabb autó, meg nem egy nagyobb lakás, meg nyaranta kétszer menni Horvátországba nem egyszer, hanem onnantól kezdve az életed legfontosabb célja, hogy te is ismerd meg Jézust. És beszélek, és szeretném átadni családtagoknak, munkatársaknak, mert az élet, és ez az új élet, ez élni akar, növekedni akar. Szóval mi változott? Csak három dolgot emeltem ki ebből a történetből, de amikor bejön az új élet, akkor alapjában minden megváltozik. Alapjában minden. Persze nem leszünk rögtön tökéletesek, hanem ez egy folyamatos harc, küzdelem. Van az a fánya ember, így mondja a Biblia, az a régi természetem, az ego, sokféleképpen le lehet írni, ami mindig vissza akar mászni a trónra, aki mindig vissza akar venni az irányítást. Leteszem a korsót, de egy idő után már korsó kiállt, hogy vegyél fel újból, mert szeretnék újból ott lenni. És ez egy küzdelem, de Isten ilyen küzdelmeken keresztül újabb és újabb dolgokban fogja az életünket megváltoztatni, és viszi teljessé ezt a munkát, amit elkezd bennünk. De az a célja, hogy arra a napra, nem tudom mikor lesz, de arra a napra, elvégezze az ő munkáját benned. És addig fogsz itt élni, és addig fogsz ebben a földi létben lenni, míg Istennek még van munkája. De ő ezt a nagy-nagy változást akarja véghez vinni mindannyiunk életében. Mindent újra akar írni. Van egy nagy lendület, van egy nagy indítás, Isten áthelyez bennünket egy másik startvonalra, eddig itt futottunk, na most ez a startvonal, és innen indulunk, és munkálkodik bennünk, és ha ezt a történetet így magunk elé, a saját életünkre igyekszünk levetíteni, akkor azon gondolkodjunk el, hogy hol tart Isten ebben a munkában, benned, az életeden, milyen a lelki életed, milyen a magadról való látásmódod, és milyen az az öröm, amit a Jézusban való öröm jelent. Segítsen az Úr bennünket abban, hogy amit átélt az asszony ezen a találkozáson, ezt az örömet, ezt mi is mindannyian újból megkaphassuk, vagy talán először, de átélhessük, és megnyerjük azt az életet. Örüljünk annak az életnek, amit Jézus Krisztus tud adni. Imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, szeretném neked megköszönni ezt a történetet, és mindazt, amit a történet által olyan sokszor már üzenetként kaphattunk tőled. Köszönjük, hogy újból elénk jött ez a történet. Köszönjük, Jézus, hogy te jól ismersz bennünket, és te nem megítélsz minket, pedig tudod, hogy mit tettünk. Hanem azért üzte mellénk ezen a héten, hogy azt az élő vizet felkínált, ad, újból ad, amire mindannyiunknak szükségünk van. Köszönjük neked, Urunk, hogy te meg tudod újítani a lelki életünket. A lélekben, igazságban imádni tudjunk téged. Add, Urunk, hogy ilyen gyermekeid lehessünk, odaszánt életűek, akikben úgy munkálkodik a lélek, hogy egyszerűen nem kérdés számunkra, hogy ott legyünk, ahogy te vagy, hogy a te jelenlétedben éljünk, és hogy ragaszkodjunk a te törvényedhez, a te igazságodhoz. Hogy így hozzunk a te nevedre dicsőséget, hogy az életünk az a te nyomdokaidban jár. Köszönjük, hogy te felszabadítasz arra, hogy úgy tudjunk magunkra tekinteni, hogy se mártírnak, se vesztesnek ne érezzük magunkat, pedig sokszor ebben a világban olyan elveszettek vagyunk, de benned a múltunk, a cselekedeteink ellenére is helyére tud kerülni az életünk is, és az, hogy helyére kerüljön az életünk. És felszabaduljunk arra, hogy rólad tudjunk beszélni. Arról a változásról, amit te munkálsz az életünkbe. Arról az Úrról, amit csak te tudsz megadni. Kérünk, Urunk, és nem magunkról, hanem rólad beszéljünk. És add meg nekünk, Urunk, hogy ez az öröm az újból fullig eltöltsön bennünket, hogy akarjuk ezt az örömöt másoknak is átadni. Hogy ne nyugodjunk meg, hogy oké, az én életem rendben van, és akkor már akkor évbe értem, mert te nem ezt akarod, hanem azt akarod, hogy ez az öröm úgy túlcsorduljon, és segíts ebben. Hogy túlcsorduljon a szeretteink felé, hogy túlcsorduljon minden ember felé, mert Urunk, mint Pál apostol, mindannyian elmondhatjuk, nagyon nagy a mi adósságunk veled szembe, azért a szeretetért, amit tőled kapunk, és mi nem is tudjuk ezt a szeretetet meghálálni, visszafizetni, megszolgálni, de ezt a szeretetet szeretnénk továbbadni, hogy tovább növekedjen. És ebben kérünk, hogy használj minket, és töltsd meg így az életünket. És áld meg ennek a hétnek további alkalmait, a további beszélgetéseket, a további együttléteket. És minden nap azt az ajándékot, amit elkészítesz, add át nekünk, mindannyiunknak. Neved dicsőségére kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje legyen és maradjon mi velünk most és az örökké valóságban. Amen.